Eredményességet találkozó 2011. január 21-e. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben? 14. rész. Szájentológia. Első rész.
Szerintem kezdjük el. Tegnap Kaut Gyurival beszélgettünk egy kicsit, és tényleg arról beszéltünk, hogy egyre többet, hogy mennyire egy fontos téma ez. Egyre többet találkozunk vele, főleg az üzleti életben, az üzleti világban. Szinte már nem tudunk úgy mozdulni, úgy lépni egyet, hogy ne találkoznánk a szientológiai gondolkodásmóddal. És azt hiszem, hogy fontos, ezért kiemelkedően fontos, hogy fölkészültek legyünk, hogy ismerjük, ahogy a Sanyi fogalmazta, hogy ez a barátunk vagy az ellenségünk. És én kihangsúlyoznám, hogy itt egy gondolkodásmódról beszélek mindenképpen, és nem pedig emberekről. És azt gondolom, hogy ha bárkivel találkozol, vagy találkozunk, a feladatunk az, hogy szeressük az embereket, és Isten szeretetét adjuk tovább az embereknek, és vigyük nekik. De mindenképpen kell felismerésünk legyen itt egy gondolkodással, móddal kapcsolatosan. És kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert a téma hosszú, és mindenképpen szeretnék beszélni arról, hogyha esetleg te találkozol ezzel, akkor hogyan tudsz egy kiutat mutatni, illetve hogy az önmegváltásnak ebből a nehéz folyamatából, amit a szientológiai nyelvben a hídnak hívnak, ami egy több éves nehéz folyamat, hogy Isten milyen szabadulást tud adni ezzel, ennek a több éves folyamattal szemben Istennek az ingyenes szeretete és kegyelme, amit elfogadni kell, ez milyen csodálatos megszabadítás tud lenni. De ahhoz, hogy ezt lássuk, és ezt érteni tudjuk, vagy értékelni tudjuk Isten ingyenes kegyelmét és szeretetét, ahhoz fontos, hogy lássuk és értsük ezt a gondolkodásmódot. És mindenképpen szeretnék ebben segíteni, hogy megtaláljuk ezt a kiutat, de igazából abban is, hogy értsük meg a szientológiai gondolkodásnak az alapját. És nagyon gyakran látjuk azt, hogy mert könnyű ezzel a témával felületesnek lenni, ugye annyit hallunk róla. Ráadásul óriási ellenkampányok vannak, tehát szientológia egy olyan téma, amiről így hideget-meleget kaphatsz, akár bármikor, mikor találkozol emberekkel. Vagy nagyon lelkesen követik emberek, vagy nagyon negatívan tudnak róla beszélni. És ha csak így felületesen nézed, akkor és főleg, hogyha így távol akarod tartani magad tőle, akkor könnyű egy olyan képet táplálni, vagy életbe tartani, hogy hát ez valami idétlen marhaság, meg ez csak egy szekta, és hogy ne foglalkozzunk vele, de azt gondolom, hogy itt ennél többről van szó. És azt látjuk, hogy ez nem egy idióta szekta, értelmes, intelligens emberek kerülnek be a szientológiába, intelligens, értelmes emberek, üzletemberek, sikeres üzletemberek, vállalkozások, akik piacvezető szerepet töltenek be a saját szakterületükön, működnek a szientológia tananyagai alapján. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem legyinthetünk az egészre csak ilyen egyszerűen, hogy egy egyszerű módon, hanem fontos, hogy megértsük ezt a gondolkodásmódot. És ebben szeretnék segíteni, hogy lássátok ezt, hogy értelmes, intelligens emberek hogyan tudnak ebbe belekerülni. Úgyhogy emiatt egy picit gondban is vagyok, így az idővel, mert az anyag elég hosszú. Az első fele ahhoz, hogy a kiutat lássuk, az első fele ahhoz, hogy megértsük ezt a gondolkodásmódot, ez egy elég nehéz téma. A második fele pedig hiszem, hogy igazán építő és megszabadító. Úgyhogy egyik oldalról az volt a reményem, hogy hát, ha ezt így meg tudjuk egy alkalomba tenni, egy alkalomban belefér, mert elég nehéz lenne a felénél félbevágni egy nehéz témánál, és mondjuk úgy hazaengedni benneteket, hogy valaki esetleg a depresszió határán. Nem, ez csak a vicc része persze. De mindegy, ezt majd meglátjuk, hogy Isten hogyan csinálja. Elég kevés az időnk, ahogyan alakul. Jó, én szeretném, hogyha imádkoznánk egy szóban. Mennyi édesatyánk, itt állunk előtted, és hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk azért, hogy a te családodnak a részei vagyunk, hogy a te gyermekeid lehetünk. És hálásak vagyunk Sanyiért, amit kaptunk rajta keresztül, ahogy őt használod, és ahogy építesz bennünket. És köszönjük, Uram, ezt a csodálatos megtapasztalást, azt, hogy az élet veled könnyű, hogy nem csak a saját küzdelmünkről szól, hanem megtapasztalhatjuk azt, ahogy te napról napra hordozol minket a tenyereden, és gondoskodsz rólunk. És tényleg így kérünk most mindenható Istenünk, hogy te légy most itt ezen az alkalmon, te szólj hozzánk. Kérlek, üresíts meg engem önmagamtól, és add, hogy a te szavaid, a te gondolataidat halljuk itt ma. Készítsd fel a szívünket, hogy ezeket el tudjuk fogadni. És Uram, te mindig mindent használsz a jóra. Kérünk téged, hogy még ezt a témát, ezt is használd a jóra, használd az építésre. Uram, mert hiszem azt, hogy te minden embert szeretsz egyformán. A te kegyelmed végtelen, és keresel bennünket, keresed az elveszetteket, és kérlek, hogy te vonj magadhoz mindannyiunkat, és akik keresnek téged, őket is. Kérlek, így légy velünk ma. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Jó. Tehát akkor a célokról beszéltünk. Milyen témákat érintenénk? Hát az eleje egy-két ilyen viszonylag szárazabb adatjellegű dolog, de azért fontos, hogy lássuk a szientológia eredetét. Nem fogok részletesen beszélni a történetéről, csak mindenképpen azt, hogy hogyan indult az egész a terjeszkedése. Az, hogy emberek hogyan kerülnek be, ezt azt hiszem fontos, hogy ugye erre a kérdésre választ találjunk, hogy értelmes emberek hogyan, mit látnak meg a szientológiában. Talán valamennyit a céljáról, és az előadás második felében pedig szeretném kicsit szembeállítani a szientológia tanítását, egyrészt szembeállítani a valósággal, a józanésszel, másrészt pedig a szientológia tanítását, utána szemben a Bibliával, a Biblia tanításával, és azt hiszem ez, hogyha ezt megnézzük, ez az, ami igazán a szabadulást meg fogja mutatni, és igazán megszabadító lesz. A szientológiát Lafayette Ron Hubbard alapította, közismertem nevén L. Ron Hubbard. 1911. március 13-án született Nebraska-ban, USA-ban, 1986-ig élt. 22 éves korától, ez a fiatalember, 1933-tól sci-fi regényeket írt. Ez majd érdekes lesz, mert az a science fiction elemek, ezek később majd a vallás filozófiába is viszont látjuk őket egy kicsit. Viszont azt kell róla tudni mindenképpen, hogy egy óriási koponya volt. 33-tól kezdődő 6 év alatt 138 regényt írt meg. Ez 24 regény évente, ez havi 2 regény. Nem tudom, van-e közöttetek bárki, aki havonta 2 regényt el szokott olvasni. Ez az úriember 6 éven keresztül folyamatosan havi 2 regényt írt meg. 1950-ben, ezek a 138 sci-fi regény után megírta a Dianetika című könyvet, ami az emberi elme működéséről szól, és az emberi lélek bizonyos problémáira kínál megoldásokat. Majd 3 évvel később, 1953-ban megalapította a Szientológia Egyházat, amit hogy miért is hívnak egyháznak, igazából a fő foglalatosságuk az, hogy Aaron Hubbardnak a tanításait terjesszék, különböző tanfolyamokat tartanak, és talán az egyik, ami így érdekes lehet, hogy egyházi szervezetként a tanfolyamokért befizetett díjak, ezek adományként jelentkeznek, és így adómegtakarításokat lehet elérni, de azt hiszem ez most itt teljesen lényegtelen ebből a szempontból. Ami mindenképpen fontos, az, hogy hogyan kerülnek emberek kapcsolatba a szientológiával. Ennek több módja van, én kettőt, ami eléggé népszerű és ismert, azt szeretnék kiemelni, és ami a közös ebben a két kontaktálási lehetőségben vagy pontban, hogy az egyiknél sem nyilvánvaló, amikor valaki találkozik ezzel az egésszel, hogy a szientológiával találkozik. Tehát ez soha nem látszik az elején. Ez majd érdekes lesz, később beszélni fogunk arról, hogy ez egy gnosztikus tanítás, ahol ugye a valódi információ mélyen van elrejtve, de ez már a találkozás pillanatában nem derül ki. Az egyik népszerű mód, amikor az utcán, vagy tereken, vagy aluljárókban ilyen kedves fiatal emberek leszólítanak, megszólítanak embereket az utcán, és megkérdezik, hogy kíváncsiak-e egy személyiség tesztre, ami rendkívül hasznos, mert megismerheted jobban önmagadat, a személyiségednek a különböző rejtett, kevésbé rejtett részeit megtudhatod, hogy mennyire vagy kiegyensúlyozott, milyen a stressztűrésed, felelősségvállalási képességed, kommunikációs készségek, stb. És hát nyilván a legtöbb embert ez érdekli, úgyhogy kitöltenek egy úgynevezett oxfordi személyiségtesztet, ez az OCA-teszt, ez egy 200 kérdésből álló személyiségteszt. Meg az az érdekesség, hogy már nem csak az utcán találkozhatsz ezzel, hanem nagyon gyakran, hogy amikor valaki állást keres, és elmegy egy komoly céghez dolgozni, akkor a felvételi beszélgetés részeként ezt a 200 kérdéses OCA-tesztet, szientológiai személyiségfelmérő tesztet tölteti ki az emberrel, hiszen már nagyon sok cég a szientológiának a vállalatvezetési modellje alapján működik. Ami bizonyos szempontból pragmatikus, használható, úgyhogy tehát ha látsz egy ilyen 200 kérdéses oxfordi tesztet, akkor tudd, hogy ez a szientológiának a személyiség tesztje. A második ilyen kontaktálási pont, és általában üzletemberek, vállalkozók találkoznak ezzel a módon a szientológiával. A szientológiának van egy világi szervezete, amit úgy hívnak, hogy WISE. Ez egy világi szervezet, ami a Errol Hubbardnak a tanításait az üzleti életben terjeszti, tanfolyamokon keresztül. És különböző rendkívül hasznos, pragmatikus tanfolyamokat tartanak, lehet tanulni kommunikációról, vállalatirányításról, vezetésről, értékesítés, tanulási módszerekről. És én magam korábban egy vállalkozást építettem, egy 10 000 fős körüli network marketing üzletet, ahol egy időben együtt dolgoztunk egy néhány vezetővel. Volt egy viszonylag szűkebb, ilyen nagyjából 10 fős vezetői csoport, akikkel együtt gyakorlatilag egy ország, szinte egy országra kiterjedő üzletet vezettünk, és ugye rendezvényeket tartottunk, Klubtihanyba 2 000 fős szemináriumokat, stb. És vezetők rendszeresen összejártunk, konzultáltunk, és megbeszéltük azt, hogy mi legyen az az irány, amerre haladunk, hogyan képezzük, hogyan tanítsuk az embereket. És mi magunk úgy kerültünk kapcsolatba, hogy egyszer csak az egyik ilyen vezetői megbeszélésen az egyik társunk ő jelezte, hogy elvégzett egy értékesítési tanfolyamot, és hogy olyan információk birtokába jutott, olyan tudás birtokába jutott, ami egy hihetetlen fölismerés volt számára. Korábban tucatnyi különböző tanfolyam együttesen nem adott annyit, mint ez az egyetlen egy tanfolyam. És hát, hogy van-e kedvünk elmenni, elvégezni ezt a tanfolyamot, hogy utcu neki, az egész vezetői gárda elment, elvégzett egy tanfolyamot, értékesítési tanfolyamot, aztán az egyik tanfolyam után jött a második, meg a harmadik, ezek rendkívül hasznos tanfolyamok, nyilván több százezer forint per fő napi szinten, de az üzleti életben azt lehet mondani, hogy megtérül, kifizetődő, hiszen hasznos információkat, tudást kapsz, amit az üzleti életben tudsz hasznosítani. Na most az érdekessége ennek az, hogy még mindig nem tudtuk, hogy szientológiáról van szó. Nyilván a harmadik, negyedik tanfolyam után ez valahol szépen kiderül, mert amikor hasznos dolgokat tanulsz, olyat, amit alkalmazni tudsz az életben, problémakezelést, probléma megoldás, és esetleg vannak kérdéseid, személyes kérdéseid az oktatóhoz, hogy a te életedben ilyen és ilyen problémák vannak, ilyen és ilyen konfliktusok vannak, ami szeretnél valahogy átlépni. Erre és erre a konfliktusra, erre és erre a problémára mi lenne a megoldást, akkor nyilván az oktató ad egy tanácsot. És ez a tanács, ez mindig abban az irányban mutat, hogy jó, rendben, hogy végzel egy tanfolyamot, de szükség van egy személyes konzultációra. Szükség van arra, hogy fölkeress XY-t. Szükség van arra, hogy esetleg elmenj a szientológia egyházba. Szükség van arra, hogy neked a személyes problémádat auditálják, amiről majd még később fogok beszélni. Ha valaki kitölt egy ilyen személyiségtesztet, ott nyilván ugyanerről van szó. Mit fog kihozni a személyiségteszt? Azt, hogy neked problémáid vannak. Nem? Hát minden embernek vannak problémái. Minden ember szeretne gördülékenyebben kommunikálni, megértetni magát a körülötte levőkkel. Minden ember szeretne jobban, képesebbé válni az életben arra, hogy felelősséget vállaljon. És nyilván, hogyha a probléma megvan, akkor fogsz kapni rá egy megoldást. És a megoldás az, hogy olvasd el a Dianetika könyvet, vagy menjél el ide és ide. És szép lassan az ember elindul egy úton, egy folyamaton. Na most, amit kell látni, az, hogy ez az egész, ez olyan, mint egy hagymának a rétegei, és a külső rétegben hihetetlen értékes, hasznos információk vannak, és igazságok vannak. Igazságok. Tehát ugye a Biblia Isten szava és az első betűtől az utolsóig igaz. Nem a Biblia fedi le a teljes igazságot, tehát a Biblián kívül is van igazság, igaz? Ugye 2 meg 2 az 4, ez egy matematikai igazság. És igaz, attól függetlenül, hogy a Biblia ezt nem írja így le, hogy 2 meg 2 4. Most ugyanígy ezeken a tanfolyamokon hihetetlen értékes dolgokat tanítanak. Csak egy-két példa, hogy legyen egy képetek róla. Például a kommunikáció vagy értékesítésbe. Hallhatsz egy ilyen fogalmat, hogy az ARK háromszög. Nem tudom, hallotta már ezt valaki? ARK háromszög, hallottátok. Ez nem mást jelent, A mint affinitás, R mint realitás, K mint kommunikáció. Ez a bizalom építésének a háromszöge. A bizalom 3 pillére nyugszik, affinitás, realitás, kommunikáció. Ez érdekes, amikor először meghallod, bizonyára vannak közöttünk üzletemberek, akik esetleg folytattak már üzleti tárgyalásokat, talán nem tudom, kinek ismerős az a szituáció, mikor leülsz valakivel egy üzleti megbeszélésen, bemutatkoztok, most találkoztok először, elkezdtek beszélgetni, és hát nyilván először egy-két semleges témáról megpróbáljátok megismerni egymást, és a harmadik perc után kiderül, hogy 20 évvel ezelőtt ugyanabban az iskolába járt, ahova te, és te emlékszel arra a matek tanára, aki mindig, mikor bosszus volt, húzta a fülünk, emlékszem, hogy is hívták, igen, és aztán a következő percben kiderül, hogy ugyanaz a hobbi, ami neked, ugyanazt a sportot szereti. Ez egy ilyen helyzet mennyit segít azon, hogy a bizalom kiépüljön? Segít, ugye? Miért? Mert kettőtök számára ugyanazok a dolgok reálisak. Közös realitásaitok vannak. Ugye? Most csak egy ellenpélda. Volt-e már olyan veled, hogy találkoztál valakivel, elkezdtetek beszélgetni, megismerkedni, és véletlenül a kezdeti beszélgetésben olyan területre tévedtél, ahol bizony nem voltak közösek a realitásaitok. Mondjuk véletlenül elkezdtél beszélgetni politikáról, és kiderült, hogy a másik gyökeresen másképp látja a dolgokat, mint te. És úgy érezted, hogy úgy megdermed a levegő. Mennyiben segítette ez a bizalomnak a kiépülését? Közös realitások, affinitás a másik felé, másik irányába indított kedvesség, szeretet, empátia, kommunikáció egy értékesítésben, amikor a kommunikáció nem egy leuraló kommunikáció, találkoztál már olyan ügynökkel, aki csak mondja, és egyáltalán nem érdekli, hogy mi van veled, hanem egy kétirányú kommunikáció, egy olyan kommunikáció, ami érdeklődik a másik iránt, amiben kérdések vannak, és mindig meghagyja a kommunikációnak a kettős irányát. És azt hiszem, vállalkozók, üzletemberek, ezeket a dolgokat valahol az élet során már, ha akik eredményeket értek el az életben, valahol ezeket, ha más nem ösztönösen, valahogy összeszedték. De itt, képzeljétek, ez a Hubbard leírta világosan. Csak fölismerte az emberi lélek sajátosságait, a kapcsolatrendszerek sajátosságait, és világosan leírta. És ha van egy ilyen felismerésed, ez bizony segít abban, hogy eredményesebben éld az életet. Tehát fontosnak tartom, hogy lásd, hogy itt nem butaságokról van szó, hihetetlen, hasznos és értelmes dolgokról. Egy másik rövid példa. Tanulás. Mindannyiunknak vannak ilyen élményei, amikor az iskolába volt olyan óra, amit nagyon szerettél, és mindig értetted, és élvezett volt bevenni. És volt egy olyan tantárgy, ahol utáltad a tanárt, nem értetted, miről van szó az órán. Évelején elhatároztad, hogy most ebben az évben mindent megteszel, próbálod követni, próbálsz házi feladatot készíteni, és a harmadik órán már a felét nem értetted, a negyediken már a háromnegyedét, az ötödik, hatodik órán pedig egyszerűen azt érezted, hogy mint egy gyors van, hogy így elment az anyag, elment az óra, és így lemaradtál róla. És ezt azt hiszem mindannyian ismerjük. És ők tanítják a tanulási módszereket. És néhány olyan egyszerű alapelvet tanítanak, amivel ez teljes mértékben kiküszöbölhető. És ezek hasznosak. Annyira, hogy egyszer a Sanyival beszélgettünk erről, és valami házaspár szemináriumon egy vacsora mellett, és csak így röviden a Sanyinak elmondtam három olyan alapelvet, ami oda vezet, hogy valaki megakad a tanulási folyamatban, és hogyha erre a három egyszerű alapelvre figyelünk, akkor ez az egész kiküszöbölhető. És a Sanyi akkor tartotta a Teológiai Akadémián a Tanítás Alapjai című órát, és egy hét múlva én MP3-ról visszahallgattam a következő órát, amit tartott, és így kezdődött az óra, hogy a Sanyi bejött, és azt mondta, hogy tegnap előtt beszélgettem a Péterrel, és elmesélt egy szientológiai módszert a tanításra. És tetszik, használható, úgyhogy keresztet vetünk rá, meglocsoljuk szentelt vízzel, és fogyasztható. Ugye, tehát ez egy kicsit vicces, de tehát azt lásd, hogy ez használható, értelmes, és igazságok vannak benne. Úgyhogy ki lenne az, aki először találkozik ezzel, és azt mondaná, hogy ez bolondság, vagy nemet mondok rá? Persze, mindenki azt mondja, hogy igen, ez érdekel, és ezt tanulni akarom. Úgyhogy az emberek kapcsolatba kerülnek vele, tanfolyamokat végeznek, és aztán egyszer csak eljön az a pillanat, amikor kiderül, hogy ahhoz, hogy igazán tovább tudjunk lépni, ahhoz tovább kéne haladni ezen az úton, és be kéne menni az egyházba, auditálni kéne, problémákat kéne megoldani. Akkor amit fontos, hogy lássunk, hogy a tanításáról, hogy a szientológia, ez egy gnosztikus vallás. A gnosztikus vallás az azt jelenti, hogy a tudásra épül, és az igazi tudás egy elrejtett tudás, egy titkos tudás, amit csak a beavatottak számára elérhető. Tehát ezért van az, hogy ahogy haladsz és közelíted meg, fogalmad nincs, hogy miről van szó, az egész olyan, mint a hagymának a rétegei, úgy hámozod le, és a felső rétegben hihetetlen értékes, hasznos információk vannak, vállalatirányítási módszerek, stb. És ahogy haladsz a hagyma rétegeit, fejted lefele, a bölcs és igaz tanításoktól szépen, lassan, lassan lehet eltérülni. És tudod, amikor valaki kap egy olyan tanítást, ami bölcs, igaz és használható, akkor az emberek első reakciója az, hogy megnyílik egy ilyen tanításnak. És amikor megnyitod magad, akkor el lehet kezdeni szép lassan csöpögtetni be a fals dolgokat. A hazugság természetéről fontos tudni, hogy a hazugság az nem az a dolog, ami nyilvánvalóan szembe megy a tényekkel, azt viccnek hívják. Ezt senki nem fogadja el. Tehát a hazugság az az, ami 99%-ban igaz, hasznos, emészthető, és 1%-ban van valahol egy picit elferdítve. Csak úgy, amit ami úgy belesimul az egészbe, és észre se veszed, és nyeled, mint kacsa a nokedlit, és az 1% az így szépen becsúszik, és szép lassan alapjaiban, mint a hajókormány. A hajó kijelöl egy irányt, megy egy adott irányba, és hogyha a hajók lapáton 1%-ot fordítanak, észreveszed, hogy a hajó kanyarodik? Dehogy veszed észre. De a hajó megy 100 mérföldet, 100 mérföld alatt, a hajó akkor átfordul, hogy 100 mérföld múlva lehet, hogy 180 fokos fordulatot tett, és pont ellenkező irányba indul, mint ahogy haladtál. Így van ennél a gnosztikus hagyma rétegeknek a lefejtegetésénél is. Kicsit gyorsítunk. Tehát ahogy haladunk előre, azt találjuk, hogy ugye problémáink vannak, az emberi léleknek vannak problémái, a személyiségünkben problémák vannak, vannak fóbiáink, félünk dolgoktól, nem úgy kommunikálunk, ahogy kellene, megbántunk, reagálunk, hibással reagálunk dolgokra. És azt tanítják, hogy az összes problémánkat múltbéli traumák okozzák. A gondolkodásmódjuk egy kicsit kevert, mert hogy látjuk, lesz benne reinkarnáció is, de picit az evolucionista gondolkodás is megtalálható benne. Van egy tájékoztató filmjük, amiben elmondják, hogy az embernek van egy úgynevezett reaktív elméje, amit az állatvilágból hoztunk magunkkal az evolúciós törzsfejlődés során, és erre a reaktív elmére azért van szükség, mert bizonyos vészhelyzetekben szükséges, hogy az állat gyorsan tudjon reagálni, anélkül, hogy gondolkodna vagy mérlegelne. És ez a reaktív elme úgy működik, hogy amikor valami fájdalmas szituáció éri az embert, amikor az ember fájdalmas helyzetbe kerül, akár eszméletét veszti, akkor a tudatos gondolkodás kikapcsol, és egy úgynevezett a tudatalattinak ez a reaktív elme része kezdi el tárolni az adatokat és az információkat. Ez kezdi el tárolni az információkat. Például el tudsz képzelni egy olyan helyzetet, amikor egy gnú vagy egy zebracsorda a szavannán. Biztos láttál már természetfilmben ilyet, egyszer csak van egy nesz. Te még nem is látod az oroszlánt, de van egy valami nesz, és a 10 000 fős gnú csorda így egyszer egy vuh, így megindulnak. Biztos láttatok ilyet, ugye? Azt mondják, hogy azok a pillanatok, amikor akár egy vadállat támadás során a fájdalom, az eszméletlenség érzése bekapcsolja ezt a reaktív elmét, és az összes akkori inger, ami érkezik a külvilágból, képek, hangok, neszek, szagok, illatok, ezek akkor betárolódnak a fájdalom pillanataiban. És egy legközelebb, egy olyan szituációban, amikor ugyanezek az ingerek érkeznek, akkor ezek az ingerek életre keltik a reaktív elmében ezt az úgynevezett képet, engramot, és ez egy tudatalatti reakciót hoz létre, ami gyorsabb mindennél, és az állatvilágban erre szükség volt, hogy megvédje az állatot. Tehát amikor a korábbi szituációhoz hasonló szag, nesz, oroszlán üvöltés, nem tudom én, bármi történik, akkor az állat ösztönösen tud mozdulni. Viszont ugye mi emberek már ezen túlnőttünk, és nálunk ez a reaktív elme káros, és meg kéne tőle szabadulni. Úgyhogy erre a célra van ez az auditálás, ami arról szól, hogy emlékezetben menj vissza időben, és az összes korábbi ilyen problémát, nehézséget, fájdalmas helyzetet, amit átéltél, ezt újra éld át, menj ezen vissza, és vedd le róla a töltéseket. Mert azt mondják, hogy ezek a fájdalmas helyzetek okozzák az összes fóbiát, a klausztrofóbiát, mi az, amikor valaki lenéz és a mélységtől a tériszonyt, stb. Hogy kapcsolatokban ezért reagálunk hibásan, amikor nem azt mondjuk, amit kéne, mert nem tudatosan cselekszünk, hanem reagálunk. És ettől a reaktív elmétől kéne megszabadulni. Most ez a folyamat elindul, valaki azt mondja, jó, rendben, szabaduljunk meg, ettől kezdjük a folyamatot, és megyünk vissza korábbi és korábbi emlékpekekhez. És hát egy idő után igen hamar a páciensünk eljut a születéshez, meg a születésnél korábbi emlékekhez, és aztán hamarosan találja magát a második világháborúba, meg az elsőbe, és mindjárt korábbi előző életekbeli traumák kezelésére kerül a sor. Tehát ez az egyik. A másik pedig a különböző ártótettek, ők nem, tehát nem bűnnek hívják, de gyakorlatilag ugyanarról van szó, amikor valaki ellen egy ártótettet követsz el, ezeket kell kiírni, és jóvá kell tenni. Tehát vissza kell menni az idővonalon, és ezeket az ártótetteket leírni, megszabadulni a töltéstől, és jóvá kell ezeket tenni. Ez önmagában persze nem probléma. És azt, gyakorlatilag az a lényeg, azt mondják, hogy amikor valaki megszabadul ettől a teljes reaktív elmétől, ezt clear-nek hívják, az azt jelenti, hogy tiszta, tehát gyakorlatilag nincs reaktív elméje. Ez egy elég fájdalmas és hosszú folyamat lehet, hogyha el tudod képzelni valakinél mondjuk 10 000 előző élet összes ártó tettén keresztül végigmenni. Ismerek egy-két embert, aki ezt megcsinálta, így hallomásból tudom, hogy van, akinek 20 millió forintjába került, meg mindegy. Tehát a cél elérni ezt a clear szintet. Úgyhogy egy hosszú és fájdalmas folyamatról van szó, de ha ezt valaki megcsinál, most nem mondom, hogy fájdalmas, de mindenképpen hosszú folyamat, és ha valaki ezt eléri, ezt úgy hívják, hogy OT1-es szint, ez az operatív tetán, vagyis a cselekvő lény. Azért mondják, hogy cselekvő, cselekvőképes, mert nem a reagáló elméje irányítja, hanem ő cselekvőképes, a tetán pedig az a lény, aki a testedet használja, és aztán újra és újra testet ölt. Tehát ez az OT1-es szint. Az ember azt hinné, hogy na, akkor végre megkönnyebbülhetek, mert eljutottunk ide, de nem egészen így van, mert ez olyan, mint a karatéban a fekete öv, amit egy dannak hívnak, és utána jön a 2 dan, meg a 3, meg a 4 dan. Tehát itt is így van, nincs vége a folyamatnak, muszáj tovább menni, és jönnek ezek az OT szintek 2-3 egészen 15-ös szintig. Most, hogy ezeknek a tananyaga pontosan mit rejt, ezt nem tudjuk, hiszen, mint mondtam, egy gnosztikus tudásról van szó, szigorúan őrzött titkos tudás, és az adott tárgyi információkat és anyagot mindig csak az adott szinten lévők férhetnek hozzá. Tehát te mindig csak azzal az információval találkozol, ahol éppen a fejlődés során, a szellemi, lelki fejlődés során tartasz. Egy kivétel van, az interneten, hogyha böngészünk, akkor az OT3-as szintnek az anyagával találkozhatunk, különböző internetes leírásokban, azért, mert az Egyesült Államokban egyszer volt egy bírósági per, ahol a perirat tárgyát képezte az OT3-as szint, és ezt nem tudom pontosan, hogy valamilyen módon ezt ki kellett adni, be kellett szolgáltatni, és mivel a perirat tárgya volt, ezért ez nyilvánosságra került, ami emiatt azóta milyen balhék vannak ezzel kapcsolatosan. Mindegy, ha az interneten erre rákerestek, akkor egy temérdek információt lehet találni róla. Nagyjából ilyesmiket látunk ebben a tananyagban, hogy az emberiség lelki traumáinak, a lelki traumáit gyakorlatilag egy csillagközi holokauszt emlékei okozzák, ami 75 millió évvel ezelőtt történt, amikor is a galaxisnak az uralkodója egy Xenu nevű lény volt, és itt kezdenek visszatérni a science fiction elemek egy kicsit. Egy Xenu nevű lény, aki adóellenőrzésre hívott be bizonyos polgárokat, és aztán valami injekcióval elkábított őket, űrhajóval a Tigek nevű bolygóra szállította, ami ma a Föld, ahol vulkánok lábához kötözték őket, és atomfegyverrel elpusztították, és ez a rengeteg lélek itt ezek során kiszabadult, és ezek a lelkek ma gyakorlatilag ez alkotja az emberiséget, és a Föld gyakorlatilag egy bőrütön bolygó. Az ő céljuk ezt fölismertetni, megszabadítani a lelkeket, az embereket. Ebben nem akarok most ebbe belemenni meg, hogy ebből mennyi, mi az igaz, mármint, hogy nem az, hogy mi az igaz, hanem, hogy mennyire tényszerű ez, hogy pontosan így van az OT3-as szintnek az anyaga, mondom, ezt se én nem tudom, se senki, hiszen ezekhez nem férhetünk hozzá, csak amikor valaki ott van. Mondom, ezek az interneten utolérhető információkból vannak. Tehát ami még része, ilyeneket hallani, hogy Hubbardot Buddha egyik reinkarnációnak tartják, akivel mai napig is lehet kommunikálni. A Bibliát egy római császár írnoka írta szerintük. Tehát ami már csak azért is érdekes, mert hogyha kicsit utána nézel az apologetikának, az apologetika az hitvédelemről szól. Az az érdekes, hogy mi keresztények a hit fogalmát egy kicsit másképp értelmezzük, mint a világ. A világi hit fogalma az egy naív hitről beszél. A világ akkor mondja, hogy elhiszem valamire, amikor az empirikus tapasztalataimmal nem tudom megfogni. Amikor azt mondom, hogy hát ezt nem tudom bizonyítani, nem tudom megtapasztalni, semmi bizonyítékot nem tudok rá találni, hogy ez így van, jobb híján, nem tudok más tenni, jobb híján, kénytelen vagyok elhinni. Na most a Biblia egy gyökeresen más definíciót ad a hitre. Zsidó 11 szerint a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A Biblia azt mondja, hogy a világ, a minket körülvevő dolgok több kategóriára oszthatók. Vannak dolgok, amit látunk, amit megfogunk, meg tudunk tapasztalni az érzékszerveinkkel, és vannak olyan dolgok, amelyek ezen túlmennek, és nem tudjuk őket megfogni, és nem láthatóak. Ezek azok, amik a nem látható kategóriában vannak. És egy csomó ilyen van. Gondolkodtál már üzletemberként, ha célokat tűzöl ki? Üzletemberként én megtanultam azt, hogy a közép- és rövidtávú céljaimat mindig a hosszú távú célok alá kell irányba beállítani. Ha eléred a hosszú távú céljaidat, üzletemberként milyen kérdést fogsz föltenni? Mi az életem valódi célja? Miért vagyok itt? Mi az életem igazi célja? És ezekre a kérdésekre a választ csak a nem láthatóba tudod megtalálni. Mi honnan jöttünk, hová tartunk? Mi történik velünk a halál után? És erre persze vannak különböző filozófiák, különböző válaszok, reinkarnáció, vagy nem, vagy egyszer élünk, döntened kell, hinned kell, Isten személye és léte, menny vagy pokol. Ezek egymásnak ellentmondó információk. De fontos, hogy kiderítsük. És a Biblia arról beszél, hogy a hit az egy meggyőződés. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a nem látható dolgok, tehát ezekre a kérdéseinkre, az élet legfontosabb kérdéseire adandó válaszok, mi az életünk valódi célja és értelme, hogy kell élnem ma az életemet, annak ismeretében, hogy tudom, hogy mi következik ezután a földi élet után. Ezek olyan kérdések, amelyekre a válaszok megismerhetőek, megbizonyosodhatunk róla, és bizonyítékok vannak róla. Ezt nem én mondom, ezt a Biblia mondja, Zsidó 11-ben, Isten mondja. Most, ha Isten azt mondja, egy olyan hitet vár el tőlünk, ami meggyőződésen alapul, akkor kellett, hogy adjon bizonyítékokat. És az apologetika az erről szól. Tehát, ha neked esetleg kérdés az, hogy a Bibliát kiírta, egy római császár írnoka-e, vagy hogy az évszázadok meg ezredek során hányan változtatták meg milyen emberi tényezők játszottak be, hogy megváltoztassák, akkor azt kell mondanom, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz, a színtiszta igazság. Pontosan az van benne, amit Isten akart, hogy legyen. Isten üzenete a számunkra, és mindez bizonyítható. Mindenről meg lehet győződni. Ezt az állítást bizonyítékok, jogi történelmi bizonyítékok, tudományos bizonyítékok, antropológiai, bibliográfiai és régészeti bizonyítékok tízezrei támasztják alá. Tehát nem kell becsukott szemmel vakon hinnünk, nem kell csak azért elindulnunk egy irányba, mert ez jól hangzik, és ez hasznos. Nekem az életemnek volt egy olyan szakasza, amikor én nagyon sok ilyen filozófiát kipróbáltam, belehallgattam, belekóstoltam, mert kerestem a válaszokat az életre. Tudni akartam, hogy hogy érdemes élni. És belenéztem az egyik, utána a másikba, a harmadikba, és egy idő után arra jöttem el, hogy ezek ellentmondanak egymásnak. Egyszerre nem lehetnek igazak. Nem? Hogyha most csak kiemelek kettőt, egy reinkarnációs filozófiát, vagy a kereszténység tanítását. Az egyik azt mondja, minden tanítás mögött van egy filozófia, minden tanítás mögött van egy világkép. A világról egy leírás. A világ, meddig maradhatunk? Még egy 10 percet kapok? Jó. Minden filozófia próbál hasznos tanácsot adni arról, hogy hogyan éld ma az életedet, nem? Ezt mondja az agykontroll, a rejki, a stb. Mindegyik. Tippeket ad, tanácsokat ad arra, hogy tudsz egy eredményesebb életet élni. De ezeket az útmutatásokat, az életünkre vonatkoztató útmutatásokat egy világképből meríti. Abból, hogy van egy képe a világ végső okáról, végső rendjéről és végső működéséről. Azokról a kategóriákról, amelyek a nem láthatóban vannak. Hogy mi az élet célja, eredete, és merre tartunk, és mi történik velünk a halál után. Hiszen a mai napra vonatkozó tanácsot nem tudunk másképp adni, csak hogyha látjuk a végcélt, ugye? A rövid távú célt, ehhez ki kell jelölnöm a hosszú távút. Először a hosszú távú célt kell látnom, az alá kell irányba állítanom a rövid távút. Ha nem így történik, akkor van az az eset, amikor megvan a rövid távú cél, fölmászom a létrára, és fönt körülnézek, és azt látom, hogy rossz falnak támasztottam a létrát. Tehát minden filozófia, minden bölcselet, a mai napra vonatkozó bölcs tanácsot abból merít, hogy megpróbál elfogadtatni veled egy világképet. Na most, én egy ideig úgy éltem, hogy minden világkép, minden filozófiából, minden bölcsességből megpróbáltam kivenni azt, ami nekem hasznos volt, és ezt élveztem. És évekig csináltam. Ugyan kiveszem belőle, ami nekem hasznos, aztán megyek tovább. És egy idő után rájöttem, hogy ezt nem tehetem. Felelős vagyok, nekem a valóságról kell döntenem, az életemről kell döntenem, és nem szúrhatom el. Ha rosszul döntök, elszúrom. Tudod, mire jöttem rá? Ez akkor döbbentem rá, pont a szientológiánál. Én egy vallásos keresztény családban nőttem föl, ahol a keresztény tanításnak az alapjai ismeretesek voltak számomra. És a filozófiák sorában pont a szientológiához jutottam, amikor arra döbbentem, hogy ez a kettő az élet lényegéről gyökeresen ellentéteset mond egymásnak, nem lehetnek egyszerre igazak. Én üzletemberként céltudatosan éltem az életemet, és eredményesen akartam élni. És meghallgattam a szientológiát, a szientológia azt mondta, hogy figyelj, neked dolgoznod kell, a múlt hibáit jóvá kell tenned, az ártó tetteidet jóvá kell tenni, ki kell audit, dolgoznod kell magadon, hogy jobb lény legyél, és ennek az lesz az eredménye, hogy üdvözülsz, hogy nyereséged lesz, jelentsen is ez bármit. Most azt, hogy egy jobb életben reinkarnálódsz. Ha ezt nem teszed, ha naív módon, mint egy keresztény, csak hiszel, és nem dolgozol magadon, hogy jobbá válj, akkor elkárhozol. Kárt fogsz szenvedni. Jelentsen is ez akármit, azt, hogy egy következő életben, egy rosszabb létben jössz vissza. Nem, most egyelőre nem tudom, mit jelent az, hogy nyereséget szerezni, üdvözülni, vagy kárt szenvedni, elkárhozni, de én üdvözülni akarok, én nyereséget akarok. Én nem akarok elkárhozni. Úgyhogy fontos, hogy tudjam. Dolgozz magadon. Ugyanakkor nézem a keresztény tanítást, és azt mondja, hogy figyelj, nem tudod megjobbítani magad. Minden ember elszúrta. Krisztus azért jött, hogy kifizesse. És ez egy ingyenes ajándék. Szabad akaratod van, el kell fogadnod. Döntened kell. Ha hiszel benne, üdvözülsz. Nyereséged lesz. Ezen a szinten, mondom, azt jelentsen is ez bármit, de nyereséged lesz. Viszont, ha nem hiszel, hanem a másik oldal tanácsát hallgatva magadon dolgozol, elkárhozol. Na most légy okos. Most melyiket tedd? Az egyik ezt mondja, a másik azt. És én itt döbbentem rá egyelőre csak arra, hogy nem játszhatok. Nem arról szól, hogy mint kacsa a nyokedlit nyelem azt, ami nekem hasznos. Mert a tanfolyamok hasznosak voltak, de nem elég, hogy hasznos. Nem elég tudnom, hogy hasznos. Azt kell tudnom, hogy melyik az igaz, melyik az, ami fedi a tényeket, melyik az, ami a világ nem látható részéről igazat beszél. Ki az, aki tudja tényleg, hogy mi történik a halál után? Egy ponton el voltam bizonytalanodva, hogy lehet, hogy ezt nem is tudhatjuk. Persze aztán kiderült, hogy tudhatjuk. Megbizonyosodhatunk róla. De amit akkor láttam, hogy ez fontos, tehát nem elég az, hogy hasznos, meg hogy kiveszem, ami nekem jó. Azt kell tudnom, hogy hogyan kell tényleg élni, hogyan vannak a dolgok igazából. És azt hiszem, hogy mindannyian annak mértékében tudunk teljes életet élni, amilyen mértékben az általunk elfogadott, elhitt, befogadott világkép összhangban áll a valósággal. Mindannyian, mivel a valóságnak egy része a nem látható kategóriában van, és nem látjuk, ezért mindannyiunknak a világképe valamilyen mértékben eltér a valóságtól. És minél jobban eltér, annál Egy bizonyos ponton túl, ha valakinek a világképe eltér a valóságtól, azt idiótának hívják. Ezt hallottátok már, nem? Vannak emberek, akiket bezárnak, mert ő Mátyás királynak képzeli magát, és úgy is él minden nap, és tényleg megvan róla győződve. Egy idő után bezárják a hárshegyre, mert a világ képe, a világról alkotott elképzelése teljesen ellentmond a tényeknek. A tények szigorúak, a tények úgy vannak, ahogy vannak. És mindannyian annál inkább tudunk egy teljes életet élni, minél inkább a világképünket összhangba hozzuk a valósággal. A valóság tényei szigorúak és hajthatatlanok. A valóságot egy mindenható személyes Isten tartja fönn. Filozófiai szükségszerűség. Ezt a világot, amiben emberi lények vannak, egy végtelen világot, egy végtelen és személyes Isten tart fönn, akinek egy igazsága van, és nekem ezt a valóságot kell felismerni. És erre jöttem rá, és én ezt kezdtem keresni. És az apologetika az erről szól, hogy ha te nem vagy biztos abban, hogy amiben hiszel, amilyen elképzelésed van a világról, ez fedi a tényeket, hogyha szeretnél erről meggyőződni, hogyha azt gondolod, hogy a Bibliát valakik csak úgy összedobták, megmásították, átírták, akkor kérlek, szerez információkat. És nagyon egyszerű, az istenlétezik.hu weboldalon fölmész a címlapra, és rögtön a tetején Slinglos Sanyinak van egy három részből álló előadása, ami mi a címe? A végső válasz nyomán egy három részből álló előadás, ami egy előadás, csak három része van vágva, mert kb. 3 óra hosszú, és lefekteti ennek az alapját, és utána egy 12 vagy 13 részes, egyenként másfél órás előadás, ami megalapozza és bevezet ezekbe a bizonyítékokba. Jogi, történelmi, tudományos, antropológiai bizonyítékok tömkelege, amivel meggyőződéseket tud szerezni. Csak egy kitérő a 75 millió évre, hogy 75 millió évvel ezelőtt a Xenu, meg a nem tudom. A tudomány terén, nem tudom, hogy a kor meghatározásnál hallottál-e már a korlátozó tényezőkről? Amikor a tenger fenekén találnak egy elsüllyedt hajót, és próbálják megállapítani azt, hogy ez a hajó mikor süllyedt el, akkor különböző leleteket, tárgyi bizonyítékokat hoznak a felszínre, amelyek bekorlátozzák ezt az időpontot. Ha találnak egy könyvet, amit 1870-ben írtak, akkor a hajó biztos, hogy nem 1870 előtt süllyedett el, igaz? Ha találnak egy pénzérmét, ami 1895 van ráverve a pénzérmére, van egy 1870-es, meg egy 95-ös tárgyi bizonyítékunk, a legszűkebb keresztmetszet, a korlátozó tényező bekorlátozza az életkorát ennek a hajónak. A hajó biztos, hogy nem 1895 előtt süllyedt el. A földünk korával kapcsolatosan tucatnyi ilyen korlátozó tényező van, ami nem hogy a 75 millió évet nem engedi meg, de csak néhány pár ezer évet enged meg. A nap egy izzó gázgömb, ami ég folyamatosan, óránként másfél métert veszít a kerületéből, ahogy ég el. Nem kellenek 4,5 milliárd év, ahogy az evolúció elmélet tanítja, meg 75 millió, meg semmi, csak 500 ezer évet, ha visszamennénk, csak fél milliót. A nap, és visszaszámolnánk azt, ami azóta elégett belőle, fél millió évvel ezelőtt a nap akkora lett volna, hogy az első három bolygót, a Mars, Föld, Vénusz bolygót elevenen megemésztette volna, és magába gyűrte volna. Csak fél millió évvel ezelőtt. Ez egy korlátozó tényező. Tehát innentől nem lehet igaz se a 75 millió, se a 4,5 milliárd, amit az evolúció elmélet tanít. A tengereknek a sótartalma, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy rendszeresen mérik a világóceánoknak a sótartalmát, ami évről évre emelkedik. Logikus, nem? Hát a folyók folynak befele, és szállítják befele az ásványi sókat, és a felhőképződésnél, a desztillációs folyamatnál a víz kipárolog, az ásványi anyagok, az ásványi sók ott maradnak. Úgyhogy a világtengerek sókoncentrációja évről évre nő, és ezt évente, 10 évente mérik, és mivel a Föld geológiai szerkezete, a mi ismereteink szerint nagyjából állandó, tehát a folyók körülbelül ugyanolyan vízhozamot szállítanak folyamatosan, egy lineális emelkedést találunk benne. És a mostani sótartalmat nézik vissza 10 évvel, 20 évvel, 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, és ez a vonal metzi a nulla pontot. És tudjátok, hogy valahol ilyen 5 és 10 ezer év között metzi a nulla pontot. 5 és 10 ezer év között. Az azt jelenti, hogy a világtengerek 5-10 ezer évvel ezelőtt édesvízűek voltak. Vagyis akkor keletkeztek, korábban nem folytak bele folyók. Tehát azóta gyűjtik a sótartalmukat. 5-10 ezer év. A folyóknak a delta torkolatai évről évre rakódnak le. A folyók hordják és rakják le a delta torkolatot. Évről évre rakódnak le. Ezeket megint megnézzük, hogy milyen ütemben nőnek. 5-10 ezer év. Pár ezer évről beszélünk. Most csak érdekességeket említettem meg. A bizonyítékok tízezrei állnak, és nem csak tudományos oldalról, hanem mondom, rengeteg oldalról. Tehát győződj meg erről, istenlétezik.hu apologetika előadás sorozat. Kicsit kitérőt tettem, és visszakanyarodok ide, és be is fejezem. Kicsit a céljáról egy-két gondolatot. Ugye említettem azt, hogy egy gnosztikus tudásról van szó, tehát a valódi tudás el van rejtve, egy titkos tudásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a valódi célok igazából rejtettek, tehát nem igazán tudjuk, hogy mi a valódi célja. De a felépítése hasonlít egy kicsit a CIA-nak a felépítéséhez. CIA-nak a felépítéséhez, ahol a szervezeti szintek vannak, és minden szinten levő személyek csak az adott szintnek megfelelő információkkal rendelkeznek, és az adott szintnek a céljait ismerik. És a följebbi szinteken futnak össze a szálak, onnan koordinálják az egészet, és ilyen módon a szervezetnek a valódi céljai igazából csak egy maroknyi érdekcsoport előtt ismeretesek. Úgyhogy nem tudjuk pontosan, de ami érdekes, van egy könyv, ez Norbert Pothoff írta a Szientológia labirintusában. Szerintem nem ér annyit, hogy most időt szánjál rá, hogy elolvasd. Én elolvastam. Amit erről tudni kell, ezt egy olyan ember írta ezt a könyvet, aki nem csak a clear szintig, hanem az OT 7-es szintig jutott el, majd utána kivált a Szientológiából, nem volt egyszerű neki, és megírta a történetét egy könyvben. És tehát bizonyos oldalról, ahogy halad előre, ahogy haladunk ezeken az OT szinteken és vezetői szinteken, és kint van Kopenhágában a Szientológiának a központjába, és egy vezető tiszt, etika tiszt, stb. Úgy látunk bele az egésznek a rendszerébe, ahogy működik, és fájdalmas. Az egyik az, hogy ezt én végignéztem a környezetemben, hogy vezetők így szientológusok lettek, és így sorba váltak el emberek. Mert a házastárs esetleg még látott, még azt, állj, ez nem jó. És aki meg elindult ezen az úton, az egy idő után azt mondta, figyelj, te engem ne akadályoz a szellemi fejlődésemben. Egy házasság engem nem tarthat vissza. Te gátolsz ebben. És ezt végignéztem. És itt van egy ember, aki leírja a történetét, és ez az ember kétszer vált el. Egyszer, amikor belépett a szientológiába, mert a felesége akadályozta, és azt mondták neki, hogy figyelj, minden akadályozott tényezőt le kell tenned magadról, és éveket kitartott, eljutott az OT szintig, bent a szientológia körben megismerkedett egy új hölgyel, egymásba szerettek, közös céljai voltak, haladtak együtt az úton, szerelem, feleség, stb. Majd eljött az a pillanat, amikor ez az ember elkezdte felismerni, hogy gyerekek, ez gáz. Ez gáz, ez olyan, mint egy katonai tábor. Itt, ha valami rossz, mindenkit gyanúsít. Figyelj, tehát mindenki mindenkire gyanakszik, ha bárki az ellene beszél a szientológiának, az 1.1-es, az egy rejtett ellenség, akivel vigyázni kell. Ezt én átéltem egy közösségben, egy vezetői csoportban, ahol elkezdett ez begyűrűzni, és azok az emberek, akik először fölálltak, és először azt mondták, hogy gyerekek, álljunk meg, ez nem jó ez az irány. Próbálták mondani egyszer, kétszer, háromszor, aztán azt mondták, rendben, nem tudok többet tenni, az utaink elválnak, én másmerre megyek. A legtisztább, a legnemesebb emberek voltak azok, akik először kiváltak. És sorba bélyegezték meg őket. És az én egyik vezetőm, emlékszem, miután valaki elhagyta a csoportot, akire én nagyon fölnéztem, egy nemes, becsületes vezető, elhagyta a csoportot, utána az én egyik vezetőm elhívott engem ebédelni, amit nem szokott. Beszélgettünk, és egy óra után kiderült, egy óra után elkezdte mocskolni azt az illetőt, akire én fölnéztem, és elhagyta a csoportot. Csak azért, hogy tudjam, mert hogy nekem biztos fáj, hogy ő elment, de hogy tudjam, hogy ő azért ment el, mert ártó tetteket követett el a csoport ellen. Mert ha valaki ártó tetteket követ el, akkor idő után elszigeteli magát a csoporttól. És ez igaz, de fordítva nem. Minden alma gyümölcs, de nem minden gyümölcs alma. Tehát az igaz, hogyha valaki egy kapcsolatrendszerben ártó tetteket követ el, ha valaki a házastársa ellen ártó tetteket követ el, megcsalja, egy idő után elszigeteli magát, mert meg kell magyaráznia magának, hogy miért követtem el ezt el. Azért, mert te ezt meg ezt teszed velem. Én azért keresek a kapcsolaton kívül, mert te nem elégíted meg. Te nem úgy viselkedsz, hogy az nekem jó legyen. Igazából te vagy az, aki. Igazából te vagy az. És vádaskodik, felelősséget hárít, elszigeteli magát, és a végén ez tanítja, ez igaz, ez egy emberi bölcsesség. De minden alma gyümölcs, nem minden gyümölcs alma. Lehet, hogy minden ember, aki ártó tetteket követel egy idő után, elszigeteli magát a csoporttól, de nem mindenki, aki elhagy egy csoportot, azért hagyja el, mert korábban ártó tettet követett el. Van, aki azért áll föl, mert gyerekek, nem jó az irány. Érted? És itt van ez az ember, aki elvált, mikor bekerült, és aztán elvált, amikor kilépett, és még a feleségével próbált beszélni, a második feleségével, mielőtt ő elhagyja a szientológia szervezetet. Vigyázni kellett, mert nem nagyon tudtak beszélni, a felesége mondta, hogy tudod, hogy el vagyunk tiltva, nem beszélhetek veled. Vigyázni kellett, és a végén azt mondja a felesége, figyelj, szeretnék egy fontosat elmondani neked, feleli Szabina, egy kis gondolkodási idő után. És tudom, hogy meg fogod érteni. Nem olyan régen, egy auditálás során kiderítettem, hogy egyik korábbi életemben én voltam Ron Hubbardnak az anyja. És az anyjaként elkövetett hibáim vezettek ahhoz, hogy ma annyira támadják a szientológiát az egész világon. Egész életemben ez a feladatom, ezen kell dolgoznom, hogy ezeket a hibáimat rendbe hozzam. És ez fontosabb, mint hogy minden áron ragaszkodjam a házasságunkhoz. És itt volt a második. Úgyhogy, igen, ami még érdekes, hogy befolyásos emberek feletti kontrollt megszereznek mindenütt, ezt látjuk. Az auditálás az olyan, mint egy gyónás. Az ártó tetteket le kell írnod. Korábban 3 évvel, 5 évvel ezelőtt, amikor hibát követtél le, adócsalást követtél le, leírod saját kezüleg, elteszik, megőrzik. Nem tudom, hogy ezzel lehet-e kontroll gyakorolni emberek fölött. Ami érdekes, hogy nagyon jól látják a világnak a szerkezetét, amit mi is ugye olvasunk a Bibliában, hogy épül ki egy antikrisztusi rendszer, egy világuralmi rendszer, a világ lassan egy maroknyi szűk embercsoport kezébe kerül az irányítás, ők ezt látják, és ez ellen föl akarnak lépni. Világuralom ellen, talán egy világuralmi rendszerrel, nem tudom, van egy ilyen, minden esetre egyik céljuk az, hogy beépüljenek a kormányokba, és ezt látjuk is, hogy működik mindenütt. Hubbardnak van egy ilyen mondata az egyik művében, most kicsit szabatosan idézem, nem tudom, szó szerint, gyakorlatilag azt mondja, hogy addig nem lesz rend ezen a bolygón, amíg egyetlen politikusnak is van reaktív elméje. Úgyhogy addig nem lesz rend a világon, amíg egyetlen politikusnak is van reaktív elméje. Úgyhogy picit kellemetlen helyzetben vagyok, amiatt, hogy elment az időnk, és hogy itt kell abba hagynunk. De mindenképpen egy olyan választóponthoz érkeztünk, ahol azt hiszem, itt tudunk egy szünetet tartani, és bízom benne, hogy visszajöttök, és jövő héten befejezzük, és ígérem, hogy építő lesz, és megszabadító lesz, mert arról fogunk beszélni, hogy mi a kiút erről, és én szeretnék arról beszélni, hogy Isten kegyelme, Isten minden ember felé irányuló szeretete, az milyen ámulatos megoldás és kiút ebből, és mindenképpen szeretnék arról beszélni, hogy a tanítás az hogy áll szemben a valósággal, ezek azok a pontok, amelyeket célszerű ismerni és tudni, és a bibliai igazságokról. Úgyhogy szerintem itt mondjuk egy imát, és akkor jövő héten befejezzük. Urunk, köszönjük azt, hogy te szeretsz minket. Köszönjük azt, hogy te egy ámulatos jövőt adtál nekünk. És bár látjuk mi is a hibáinkat, látjuk mi is azt a rengeteg ártó tettet, azt a rengeteg bűnt, vétket, amit elkövettünk a múltban, és nem csak elkövetünk, hanem amelyben elesünk napról napra, újra és újra. De olyan jó tudni, hogy az ebből való küzdelemből ott a te végleges megszabadításod, a te kegyelmed, a te szereteted, hogy te mindenható Isten, te kifizetted azt az árat és azt a tartozást, ami minket terhelt. És köszönjük, hogy ebben bízhatunk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy aki, ha megismeritek az igazságot, akkor valóban szabadok lesznek. Köszönjük, hogy ezt a szabadságot adod nekünk. Köszönjük, Uram, hogy adsz felismeréseket, és kérünk téged, hogy hozzá vissza minket jövő héten, szólj hozzánk jövő héten, és mutasd meg azt az ámulatos csodát, ezt az ámulatos gondoskodást és szabadságot, amit te készítettél számunkra. Jézus Krisztus nevében kértünk téged. Amen.